Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén közösen és együtt énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva testvérek, dicsérjük tovább a mi élő úrunkat. Közösen együtt énekeljük imádságos szívvel a 761-es számú énekünknek mind az 5 versét. Az első vers így kezdődik: Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvére, szeretett gyülekezet, Istenünk igét szeretném olvasni Márk evangéliumából a 15. fejezet 6-os versétől kezdődően, az igét leülve, de Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg együtt közösen. Tehát Márk evangéliumából a 15. fejezet 6-os versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ünnepenként el szokott bocsájtani nekik egy foglyot, ugye tudni Pilátus, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akiket a lázadás idején gyilkosságért fogtak el. A sokaság tehát felment Pilátus elé, és kérte tőle, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irítségből szolgáltatták ki neki Jézust a papok. A főpapok azonban felbújtották a sokasságot, hogy inkább Barabás elbocsájtását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondanak? Azok ismét felkiáltottak, feszíts meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de hát mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották, feszíts meg! Pilátus eleget akart tenni a sokasság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Amen. Testvérek, eddig Istenünk írott szent igéje, az Úr áldja meg az ő szavát, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Éppen ezért gyertek, emeljük fel a szívünket közösen együtt Istenhez, és kiáltsunk hozzá imádságos szívvel. Örökkévaló Úrunk, hálás szívvel jövünk eléd. Köszönjük, Úrunk, hogy egy fárasztó hétnek a végén magadhoz hívsz bennünket. Köszönjük, Úrunk, hogy hívogatott a harangszó is bennünket, de hívogatott a drága szent lelked. És köszönöm, Uram, hogy minden nyomorúságunk, szennyünk és bűnünk ellenére jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. És köszönjük, Úrunk, alázattal az, hogy te nem küldesz el, te nem löksz el magadtól, hanem magadhoz hívogatsz bennünket, és arra bátorítasz, hogy jöjjünk úgy, amint vagyunk, fáradtan, elgyötörten, hosszú útporától ellepetten, jöjjünk, és te majd magadhoz emelsz, felemelsz, meggazdagítasz, megújítasz bennünket. Urunk, kihez is mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Urunk, így jövünk hozzád, és tőled kérjük, Urunk, a bátorítást, a gyászfájdalmában. Tudjuk, Urunk, hogy vannak közöttünk gyászoló testvérek is. Hozzád jövünk, Urunk, az örömeinkkel, a félelmeinkkel, a kétségeinkkel. És mindenben azt kérjük, Urunk, hogy ezek legyenek te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy te szólsz, te cselekszel, te munkálkodsz, te valóban itt vagy közöttünk, és alázattal ma is azt kérjük, hogy ezen a szószéken némuljon el minden emberi szó, és te szólalj meg közöttünk élő erővel, eleven tűzzel. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket, és mi mindig tart a kegyelmi idő, és jöhetünk hozzád. Kérlek, Uram, hogy cselekedj ma is hatalmasan közöttünk, hogy a kétségeinkből legyenek döntések, hogy tudjunk valóban megalapozottan választ adni a te drága és szent hívásodra, hogy kövessünk téged. És hogyha már követünk téged, akkor ha tudjunk, Urunk, téged teljes lélekkel, teljes szívvel, odaszánt szívvel követni. Köszönjük, Urunk, hogy nem feledkezel meg rólunk, és köszönjük, Urunk, hogy még ma is jöhetünk. Urunk, köszönjük, hogy ez a vasárnap a börtönmissziónak szenteltetett, és köszönöm, Uram, ezt a gondolatot alapvetően. Kérlek, Uram, hogy ha tudjunk bizonyságot tenni a te drága munkádról, csodáidról ebben a templóban, ebben a gyülekezetben. És én nagyon köszönöm, Uram, azt, hogy te valóban cselekvő Isten vagy, tudsz az élőnek is életet adni, tudod kiszólítani a halálból az életet, az élőt. Urunk, kérünk, hogy cselekedj ma is éppen ezért hatalmasan, és engedd meg, hogy ez a csoda ma itt kinn is megtörténhessen. Bár nem vagyunk éppen egy börtönben, hanem egy népes, kedves gyülekezetben, de Urunk, ha valakinek még van kétség a szívében, ha valaki még nem döntött, ha valaki még nem akar téged követni, vagy éppen latolgatta ennek az esélyeit, Urunk, ha tudjon döntésre jutni, és ha tudjon, Uram, téged teljes szívével, igaz lélekkel követni. Uram, a te drága szent nevedért és kegyelmedért kérünk, hogy légy közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Testvérek, az ige hallgatására készülve egy énekkel is készítsük a mi szívünket, a 490-es éneknek az 5. versét énekeljük. 490-es ének 5. versét énekeljük, az így kezdődik. Meghalt a jó, ki hűség volt, s alázat. Testvére, szeretett gyülekezet, az előbb olvasott hosszabb szakaszból szeretném kiemelni a 15-ös verset, tehát Márk evangéliumából a 15-ös fejezet, 15-ös versét szeretném a számotokra még egyszer felolvasni. Pilátus eleget akart tenni a sokasság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást. Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvére, szeretett gyülekezet, egy olyan történetet szeretném kezdeni, amelyet majdnem 30 évvel ezelőtt hallottam először, és amely olyan szépen kibeszéli Jézusnak a váltságművét, azt, amit Jézus elvégzett értünk, miattunk és helyettünk. Bárhogy is kerestem, nem találtam ennél jobbat, de és annyira jó, hogy meg is lett filmesítve a közelmúltban több alkalommal is. A történet arról szól, hogy van két testvér, akik ikrek. Bár kívülről teljesen egyformák, de a szívük egészen különböző. Az idősebb testvér elég hamar megtér, elfogadja az Úr Jézus váltságművét, és valóban követi az ő szívével az Urat. Ám a fiatalabb testvér, aki néhány perce fiatalabb nála, és külsőleg ugyanúgy néz ki, mint ő, egyre mélyebbre süllyed. Egyre rosszabb hírek érkeznek róla, egyre rosszabb társaságba keveredik, és végül aztán elég szomorú események történnek az életében. Egy késő esti órában, amikor az idősebb testvér már éppen nyugovóra akar térni, akkor váratlanul dörömbölnek az ajtón, a testvére állott véres ruhában. És így szól hozzá, segíts rajtam, embert öltem, üldöznek. Az idősebb testvér egy pillanatnyi gondolkodás idő után azt mondja a fiatalabbnak, hogy figyelj csak, menj be hátra, vedd le a véres ruhádat, hagyd itt a ruhát, menj be hátul, találsz tiszta ruhát, én majd intézem a többit. A fiatal testvér gondolkodás nélkül cselekszik, engedelmeskedik, leveszi a ruhát, és bemegy hátra, ahol tiszta ruhát talál, elbújik. És az idősebb testvér ott marad, fölveszi a véres ruhát, egy pillanatnyi gondolkodás idő után aztán nyílik az ajtó, az őrök egyből lefogják ezt az embert, elviszik, és gyorsított eljárásban nagyon hamar halálra is ítélik. Mire a fiatalabb testvér magához tér, és rájön, hogy mi is történt valójában, addigra már késő. Csak egy levelet kap a már halott testvérétől. A kezébe nyomják, és ő olvassa. Drága öcsém, én hamarosan meghalok a te véres ruhádban, a te bűneidért. Azt kérem tőled, hogy te pedig élj tiszta életet az én tiszta ruháimban. Testvérek, mindez, a tett és a levél átformálja ennek az embernek az életét. 2000 éve pontosan ugyanez történt Barabással is, akit halálra méltónak találtak. Akiről olvassuk azt, hogy ő rabló is volt, meg a lázadásban voltak különféle tettei, és még gyilkosságba is belekeveredett, és ezért várta a méltó ítéletet a börtönben. És ott van helyette az Úr Jézus, akiről pedig még Pilátus is kimondja, a római helytartó, hogy nem találtam benne semmiféle bűnt, ő pedig meghal helyette. Erről szól ez a történet is. Testvérek, a helyettes elégtételt már annak idején Luther Márton is leírta 1516-ban, valahogy így fogalmazta meg. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én pedig a te bűnöd vagyok. Úr Jézus, magadra vetted az én bűneimet, és nekem adtad a te szentségedet. Úr Jézus, te olyanná lettél, amilyen nem voltál, vagyis bűnössé. És olyanná tettél engem, amilyen én nem voltam, vagyis Isten előtt igazzá. Pontosan erről szól az Ézsaiás 53-nak egy bizonyos része is, szeretném ezt számotokra felolvasni, Ézsaiás 53-ból a harmadik verset olvasom az igét. Megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk előle arcunkat, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtja és kínozza. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr ő csújtotta mindnyájunk bűneiért. És testvérek, még Pál apostol is beszél erről a 2. korintusi levélben, ahol ezt mondja, mert azt, aki bűn nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Testvérek, Barabás élete mindezt jól szemlélteti. Mit is tudunk Barabásról? Tudjuk azt, Máté evangéliuma azt írja, ugye mind a négy evangélium megtaláljuk a történetet, Máté azt írja róla, hogy nevezetes fogoly volt Barabás. Márk azt írja, hogy a lázadás alatt egy gyilkosságot követett el. Lukács azt írja, hogy lázadásért és gyilkosságért volt a börtönbe. János azt írja, hogy rabló volt. Ebből mind látjuk a teljes képet. És hogyha még hozzáveszünk azt, amit a Péter apostol mond, amikor ugye a Cselekedetek könyvébe olvassuk, a Cselekedetek 3-ba, hogy meggyógyítja az ékes kapujában azt a kódust, és utána beszélnie kell a tanács előtt, akkor azt mondja, hogy ti a szentet megöltétek, a gyilkost pedig elárultátok. Tehát tudjuk, hogy kicsoda ő Barabás. És tudjuk azt, hogy a lázadásért fogják őket el, őt és két társát, és várják egy római börtönbe a kivégzésüket. A két testvér, vagy a két barátját, a két cimboráját viszont látjuk, ugye ott nagypéntekre három kereszt áll fent, a középső lett volna Barabásé, és a két szélső pedig a két társáé, de a középsőre tudjuk, hogy Jézus feszítik fel Barabás helyett. A neve is érdekes egyébként Barabásnak, mert héberül úgy kell ejteni, hogy Bár Abba. Ez egészen fontosan azt jelenti, hogy az apa fia, az atya fia. A Bár azt jelenti, hogy valakinek a fia, az Abba vagy Abbás, az pedig azt jelenti, hogy az apának, apának a fia. És érdekes még, hogy ne legyen egyszerű, hogy ennek a Barabásnak volt egy másik neve is. Ez pedig Josephus Flavius-tól tudjuk a római helytartótól, vagy bocsánat, római történetírótól, aki zsidó származású volt. Tudjuk, hogy ennek az embernek volt egy másik neve is. Mégpedig az, hogy Jézus. A teljes neve az volt, hogy Jézus Barabás. Jézus, vagyis szabadító, és Barabás az atyafia. Ezt onnan is sejtetjük, hogy igazából, amikor folyik a tárgyalás, az eljárás, akkor Pilátusnak mindig ki kell emelni, hogy kit engedjek el, Barabást, vagy pedig Jézust, a zsidó királyát, vagy pedig a Krisztust. Kit engedjek szabadon, kérdezi ott Pilátus újra és újra. Azért, mert meg kellett különböztetni a két embert, aki ott volt a bíróság előtt. Testvérek, milyen szép név, az atyafia, szabadító. Egy merész ember volt, aki a társaival az országának a megmentésére törekedett, de gyűlölettel, a rómaiak ellen, karddal, törrel és fegyverrel, a szabadságért. A tettei talán hős faragtak belőle, és most ott van a börtönbe és várja az ítéletet. És vele szemben ott van egy másik ember, egy másik rab, akinek még a neve is azt jelenti, hogy szabadító, aki valóban úgy lépett fel, mint az atyának a fia, aki valóban egész munkássága alatt az atya szavait, az atya arcát hozta az emberek közé. Annak az atyának az arcát, a mosolyát, akit az emberek elvesztettek a bűn és a bizalmatlanság miatt. Az ő kezében soha nem volt kard vagy éppen tőr. És ő megadta a császárnak azt, ami a császáré. És ő nem szerzett prédát. Ő szelíd volt és alázatos végig. És ő valóban a mennyi atya fiaként jelent meg a közösség előtt. És az atya vonásait hordozta az emberek előtt. És mindig az atya a szeretetét tükrözte feléjük. Testvérek, két arc, két Jézus van előttünk. Az egyik hősi akart válni, de megaláztatott. A másik nem akart hősé lenni, de valóban azzá lett a mi hősünké. Két Jézus van előttünk. Az egyik megérdemelte a halált, a másik pedig ártatlanul önként veszi magára mindezt. Az egyik azt gondolja, hogy a szabadságért harcol, a másik pedig valóban elhozza a szabadságot az emberek számára. Az egyik váratlanul megmenekül, a másik pedig csendben és némán tűri, hogy a világ gonoszságáért őt ítéljék el. Testvérek, valóban úgy van ez, ahogy az előbb énekeltük is, a 490-es ének 5-ös versében. Meghalt a jó, ki hűség volt s alázat, és él, ki Isten bántására lázadt. A vétkes ember sértetlen és bilincsben ott áll az Isten. Testvérek, valóban erről van szó. A vétkes ember sértetlen és bilincsben ott áll az Isten. Testvérek, ez a kegyelem, amiről itt szó van. Tehát a bűnös
gyilkos Barabást, Jézus Barabást elengedik, szabadon engedik, és Krisztus pedig, Jézus Krisztus, ami megváltunk, meghal helyette. Testvérek, ez igazságtalanság, nem? Hogyan nézhette ezt a mindenható örökkévaló Isten onnan a mennyből? Testvérek, és ez azért kell, hogy benne legyen a Bibliába és mind a négy evangéliumba, hogy te megértsd, hogy a kegyelem az milyen igazságtalan. Hogy megértsd a kegyelem csodáját. Hogy te, aki méltó vagy az ítéletre, és én, aki méltó vagyok az ítéletre, kegyelmet kapunk azért, mert valaki meghalt helyettünk. Testvérek, Isten ebben a képben akarja bemutatni számunkra a kegyelmet, a szabadítás csodáját, hogy a bűnös mentik fel a szent és igaz helyett. Egy végzetes csere történik, egy drága csere, a megváltás csodája, hogy valóban az Isten helyet cserél velünk, és odaáll a mi helyünkre, a bűnös ember helyére, és magára veszi a mi bűneinket, mi pedig szabadok vagyunk és tiszták. Testvérek, ez a keresztnek a csodája, ez a megváltás csodája mindannyiunknak. Csak egy kicsit képzeld el Barabás életét. Hadd mondjam, hogy ő is olyan volt, mint bármelyik gyerek, mint bármelyik baba, aki megszületik. És hadd mondjam, hogy börtönlelkészként szólok itt most, hogy senki nem úgy indul el, hogy én bűnöző leszek. Senki nem így kezdi az életét, hogy az óvodába kérdezik, hogy te mi leszel, én katona. Te mi leszel? Én sofőr, én pedig betörő. Ilyet sosem mond senki, egy gyerek sem. Hanem valóban úgy van, ahogyan az ige is írja, Jézus tanítja, hogy mindenkit a saját kívánsága vonja és csalogatja és édesgeti. És előbb-utóbb eljön az a pont, amikor úgy elindul más irányba. Mindig mondom börtönlelkészként, hogy ténylegesen úgy van, hogy ha az ember belekerül ebbe az ördögi vonzásba, akkor az ördög vonja, csalogatja, és egyre mélyebbre és mélyebbre megy az ember. Jönnek a barátok, jön a rossz társaság, és egyre mélyebbre és mélyebbre kerül az ember. És az ördög sokat kínál, nagyon sokat kínál, de keveset ad, és végül mindent vissza fog venni. Sok ember nem is gondolja, hogy mi lesz a vége. Én olyan helyen szolgálok, ahol már én látom a végét. Mert mindenki a nagy autókra gondol, a szép házra, a sok pénzre, a tekintélyre, a csinos nőkre, mint például a tékozó fiú annak idején. És nem látják az út végét, amit én már látok, és igyekszem mindenkinek erre felhívni a figyelmét, hogy marad a vaságy, meg marad a mákos ruha, és marad egy zöldséges láda az ágy alatt, abban vannak a cuccaid. És annyi az életed. Az ördög sokat kínál, keveset ad, mindent visszavesz. Testvérek, hogyha a bűn már az elején fájna, akkor nem kéne senkinek. De egy hatalmas sátáni trükk az, hogy az elején nem fáj. Az elején jó. Az elején simogat. Az elején nagyon kell. És aztán később jön a zuhanás, a mélység, a vaságy, a gyümölcsös láda, amiben vannak a ruháid. Hogy mondja Ézsaiás 53? Mindnyájan tévelyektől, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr, ő sújtotta mindnyájunk vétkéért. Mindnyájan tévelyektünk. Mindenki a maga útját járta. Mennyire rólunk van szó, mennyire tudjuk mi is, hogy merre kéne menni, és mit is kéne csinálni, és hogyan kéne előre menni, mert ez a jó, és ez az igaz. És aztán a végét látjuk, a végeredményt, és megdöbbenünk, és fáj. Pedig erről szól igazából az életünk. A sátán nagy trükkje, hogy elhisszük, hogy ennyi az élet. És ott van Barabás, ennek az útnak a végén várja a kivégzést. Ott ül egy rideg cellában, és tudja, hogy itt a vége. Mert a falak erősek, a rácsok kemények, az őrök kérlehetetlenek. Itt a vége. Itt fogok meghalni, mondja Barabás. Itt az út vége, amire anyám is beszélt, meg apám is, meg minden jó érzésű ember. És képzeld el, hogy egyszer csak nyílik az ajtó, a külső ajtó, csörögnek a kulcsok, a kőpadlón ott vannak az emberi lépések, kemény lépések, jönnek az őrök, tudja Barabás, tudja, hogy értem jönnek, vége, itt a vége, és nyikordul az ajtó, és kitárul, és azt mondják, hogy szabad vagy, mert valaki meghalt helyetted, valaki helyetted hal meg. Testvérek, ez a mi jó hírünk.
Ez a jó hír, ami számunkra is. Szabad vagy. Szabad vagy. Hogy Jézus meghalt helyetted. Ez a kegyelem. Hogyha te valóban elfogadod a Jézus Krisztus megváltását, akkor te szabad vagy. És akkor én bátran hirdetem neked, hogy Jézus Krisztus nevében te szabad vagy. Szabad neked ezt elhinni most és azonnal, feltétel nélkül. És nehogy elhidd a sátánnak a hazugságát, hogy előbb méltóvá kellene lenned eléggé, hogy aztán majd elfogad mindezt. Mert nem tudod elfogadni. Mert nem tudsz tenni semmit, hogy Isten jobban szeressen. Meg azért se, hogy Isten kevésbé szeressen. A méltatlanságot teljes tudatában fogadd el a kegyelmet úgy, amint van, hogy Jézus Krisztus helyetted halt meg. És tudd mindig azt, hogy ez egy drága kegyelem. Neked ingyen van, de ez egy drága kegyelem, mert érted, a szent és igaz, a bűntelen, a tiszta szenvedett. Ő magára vette a te szennyedet. Ő bűnné és átokkal lett, ahogyan olvassuk az igében, azért, hogy te tiszta legyél és ártatlan. Testvérek, ma is ott vagyunk a tömlöcünkbe. A mai Magyarországon én látom eléggé jól az magyar társadalmat, rengeteg ember éli börtönbe az életét. Úgy él, hogy egy börtönbe van benne. És a legmegdöbbentőbb az, hogy jön az Úr, és kinyitja az ajtót, és azt mondja neked, hogy szabad vagy. Szabad vagy. Csak te ott állsz az ajtóban, és nem tudod elhinni, hogy valóban szabad vagy. Ott áll a sátán, és üvölt, hogy te rab vagy, és az is maradsz örökre. Az apád is az volt, és te is az maradsz. És a te fiad is az lesz majd örökkön örökké, mert ez az életrendje. És ott áll az Úr a nyitott ajtóban, és azt mondja, figyelj, szabad vagy. Kinek hiszel, drága testvérem? Testvérek, rá kell döbbennünk ennél az igénél valamire, hogy az a nevezetes fogoly, Barabás, az atya fia, az én vagyok, meg te vagy. A hős, aki a világ megváltására, a világ megmentésére indult el, aki lázadó lett, és a saját erejéből akarta ezt mind megtenni, aki nem tisztelt senkit, se Istent és se embert, az te vagy, meg én vagyok. És mi azt várnánk, hogy hősként tisztelnek majd bennünket, de rá kell jönnünk, hogy nem vagyunk jobbak mi sem egy ilyen embernél. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, 4 gyereket kaptunk Istentől a feleségemmel, amikor a gyerekeim kicsik voltak, emlékszem rá, hogy úgy élveztem azt, amikor úgy kezdték úgy felfedezni a világot maguk körül. És úgy oda vittem őket a karomba egy tükör elé például. És úgy vártam, hogy felfedezzék a tükörbe azt a másik babát. Ők azt hitték, hogy egy másik baba van ott. És oda mentek, és elkezdték úgy simogatni, megtapogatni, megérinteni. Úgy várták, hogy a másik baba reagál valamit, és idő kellett addig, míg rájöttek, hogy az a tükörben azok ott ők. És testvérek, itt ebbe az igébe is meg kell látni magunkat. Rólunk van szó. Rólad és rólam. Testvérek, te és én vagyok az, aki méltán kapnánk az ítéletet. Te és én vagyok az, akinek a neve az, hogy bűnös. De valaki odaállt a helyemre. Valaki megváltott bennünket. Valaki kiemelt bennünket a szennyből, a sárból, a mélységből. Testvérek, ez egyrészt egy fájdalmas hír a számunkra. Mert el kellett ide jutni valóban. Mert valóban ilyen mélyre kell süllyedni, hogy végre felnézünk és megértsük, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettünk? Igen. De ugyanakkor örömhír is, hogy van szabadítás, hogy van szabadító, hogy valóban nem kell ott maradni a börtönbe. A kérdés csak az, hogy fáj-e már neked a bűn? Füle Lajos bácsinak van egy verse, amely erről szól, hogy fáj-e már neked a bűn jobban, mint a derekad, vagy a hasad, vagy a hátad, vagy a fejed? Azt mondja, akkor jön a kegyelem. És azt mondja, hogy az ember szereti csillapítani a maga fájdalmait hazugságcseppekkel, felejtéspirulával, meg sok minden mással is. De az a kérdés, hogy fáj-e már neked a bűn? Ha fáj a bűn, akkor van megoldás, van szabadulás. Testvérek, 1961-ben készült egy film Barabás életéről. Amikor megtértem, én akkor láttam életemben először, nagyon nagy hatással volt rám. Talán egy pár embernek még mond az a név valamit, hogy Anthony Quinn, a híres nagy régi színész, ő volt a főszereplője, ő volt Barabás.
És onnan indul a történet a filmben, hogy Barabás benn van a börtönbe. És egyszerűen nyílik az ajtó, és akkor azt mondja egy mogorva őr, hogy szabad vagy, mehetsz. De hát miért? Valakit mást végez neki helyetted, mondja ő. Persze Barabás nagyon boldog, nagyon elégedett, és elindul a maga útján, persze hova megy, a barátokat, a cimborákat keresi, az első útja az ivóba visz, ahol meglepődve látja, hogy nagyon nagy csend van. Nem a szokásos mulatság, énekszó, kiabálás, veszekedés, hanem csend van. Ott ül mindenki némán az asztalnál, és mikor belép, akkor ránéznek, és azt mondják, hogy te vagy az? Hát helyetted hal meg. Helyetted ölik meg éppen. Persze ő ezt nem bírja elhordozni, megy tovább, megy a barátnőjéhez, a szeretőjéhez, ahol, aki szintén megdöbbenve ül magában, és azt mondja, hogy figyelj csak, helyetted halt meg. Helyetted ölik meg őt, a tisztát, a szentet. És ezt ő nem bírja elfogadni, nem bírja feldolgozni, mindenkivel összeveszik, ott hagyja azt a lányt is, és megy, elindul a maga útján, és megy egyik helyről a másikra, és mindig, amikor elmondja, hogy én vagyok Barabás, akkor azt mondják, hogy hát miattad halt meg. Miattad ölték meg. Helyetted halt meg. És aztán egyik helyről a másik helyre megy, aztán később elfogják, megint bűnöket követel, rabszolga lesz, aztán gladiátort képeznek belőle, de mindig ott hallja valakitől, hogy hát miattad halt meg, te miattad halt meg, helyetted, miattad, érted. Testvérek, a történet nyitva marad, a filmben is, a Bibliában is. Nem tudjuk, hogy mi történt ott Barabással pontosan. Lehet, hogy megtért. Lehet, hogy valóban rádöbbent arra, hogy mennyire nagy csoda az, hogy valaki ő helyette halt meg. És lehet, hogy nem tért meg, ha a szívek továbbra is kemény maradt, nem tudjuk. Nem tudjuk. De testvérek, van egy vers, Túrmezei Erzsébet verse, és ezzel szeretném én zárni felétek az igét. Az a címe, hogy aki helyett a Krisztus vérezett. Helyettem, én helyettem, én helyettem, ez a szó zengi át az életem. Napfénygyanánt ezt tündököl felettem, ez nyitja meg a mennyet is én nekem. Ki az, ki zörget, kérdik majd, Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor örömmel, ujjongó örömmel a gyönykaput fehér angyalkezek. Testvérek, valóban így van ez. Nem tudom, hogy látod-e, hogy ma is rólunk volt szó az igében, mint minden vasárnap. Ma is rólunk volt szó ebben a Barabásban, és kérlek, hogy ne sértődj meg ebben a rablóban, ebben a gyilkosban, ebben a lázadóban, fel lehet ismerni magunkat. Én is felismerem magamat, és ismert fel te is, aki valóban a jogos bűneiért méltóképpen szenvedne, és várja a méltó ítéletét. De milyen nagy kegyelem az, hogy nem történik meg, és kinyílik az az ajtó, és azt mondják, hogy Barabás, szabad vagy, mert valaki más helyetted szenvedett. Helyettem, miattam, érettem. Hogyha ezt ki tudod mondani te is, akkor tied is a kegyelem. És adja az Úr, hogy valóban ezt tudjuk megérteni. Ez a három szó, hogy helyettem, miattam, érettem, ott dübörögjön a szívünkben, a lelkünkben, és újítson meg, és elevenítse meg bennünket, mindannyiunkat, hogy legyen ez a miénk, a sajátunk is, és tudjunk így ezek után teljes és igaz életet élni. És legyen az egész életünk igazi Isten tiszteletté. Gyakran mondom azt, testvérek, hogy az igazi Isten tisztelet az nem itt van, hanem akkor, amikor majd azon az ajtón kimegyünk, az ógonát is lekapcsolják, a világítást is, bezárják a templomajtót, és te hazamész a szeretteid körébe, a családodhoz. És majd velük kell találkozni, velük kell beszélni, velük kell kommunikálni, meg hétfőn el kell menni munkába. Az az igazi Isten tisztelet. Amikor föl kell szállni a buszra, a vonatra, amikor beszélni kell a főnökkel, meg a munkatársakkal, a szeretteiddel. Hogyan teszed mindezt? Én arra kérlek, hogy ezt úgy tedd, úgy beszélj velük, úgy cselekedj, úgy élj az életed hátralevő részében, hogy tudd, hogy Jézus meghalt helyetted, miattad és érted, azért, hogy te tudjál szabadon élni, és ezt töltse be a szívedet és a lelkedet, és ez újítson meg téged naponként, mert erről szól a keresztény élet. Az Úristen adja meg ezt az ő dicsőségére és a mi örömünkre és életünk újulására. Amen.
Testvérek, válaszoljunk az ige, a meghallott igére egy énekszóval, a 485-ös éneknek az utolsó 9-es versét énekeljük. Engem bűnös, kérlek, ne hagyj! Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, és szeretnénk megköszönni neked Barabás életét is, azt a példát, amint az ő életén keresztül számunkra tanítottál, hogy ténylegesen valaki meghal helyettünk, hogy ez valóban igazság és valóság, hogy az életünkben te ott vagy, és ott akarsz lenni, és te meghaltál azért, hogy mi éljünk. Mi, akik méltók vagyunk az ítéletre, akik valóban szenvedtünk, és valóban mélyebbre és mélyebbre mentünk, és minden bűnünkkel csak halmoztuk mindazt, ami amúgy is vádolt bennünket. Köszönöm, Uram, hogy Te meghaltál értünk. Uram, engedd meg, hogy ez a megváltás, ennek a csodája, ennek az öröme betöltse a mi szívünket, és megújítson bennünket naponként. Hálásan köszönjük, Urunk, azt, hogy szeretsz bennünket még mindig, és ezt a kegyelmet ma is felkínáltad a mi számunkra. És köszönöm, hogy itt vagyunk sokan, akik hallottuk mindezt, és engedd meg, hogy ez ne menjen el mellettünk közönösen és fásultan, hanem engedd meg, hogy rázza meg a szívünket, és elevenítse meg bennünket. És engedd meg, hogy aki még nem tért meg, az tudja elfogadni a kegyelmet, az tudja valóban megragadni ezt a kegyelmet, és tudja a szívébe zárni, és örvendezni ennek. Aki pedig már, Uram, régebb óta megtért, az ha tudjon megtérni a lázadásaiból, a kemény szívűségéből akár, és ha tudjunk, Urunk, feléd fordulni, és ha legyen az egész életünk egy neked szentelt, tiszta és igaz élet. Urunk, szeretnénk imádkozni ezért az egész gyülekezetért, minden tagjáért, kicsikért és nagyokért egyaránt, és kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a közösséget, itt a Pátyi református gyülekezetet, és kérlek, Uram, hogy áld és szenteld meg őket naponként, légy vele, Uram, fogd a kezüket, és tartsd, Uram, őket erősen, és engedd meg, hogy ez a közösség tudjon erősödni hitben, lélekben. Engedd meg, hogy itt az emberek tudják azt, hogy meg vannak váltva, hogy szabadságra vannak elhívva, és tőled és általad van új életük. Urunk, szeretnénk külön is imádkozni a két gyászoló családért, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg. Urunk, fájdalommal és megdöbbenéssel állunk meg miattuk itt előtted, és Uram, tőled kérjük a vigasztalást, a fájdalmuk enyhítését, Uram, és alázattal kérjük, hogy te kötözd be az ő lelki fájó mély sebeiket. Uram, köszönöm, hogy te fogod megáldani a börtönmissziót is, és tudunk ezért is imádkozni, hogy valóban a te igéd, az evangéliumot szóljon erővel és hatalommal naponként, és ne engedd, hogy az ige földre hújjon, hanem tudjuk azt megragadni, a szívünkbe rejteni, és valóban jelentsen számunkra életet, áldást és erőt. A te szent nevedért, a te nagy kegyelmedért kérünk, hogy hallgass meg bennünket most és mindenkor. Amen. Most pedig kérem, hogy pillanatra maradjunk csendbe, és a csendes percünkben menjünk az Úr elé imádságos szívvel. ti azért így imádkozatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek.
Megköszönjük Gottfried Richard börtönmissziós lelkipásztor igehirdetését, és hogy eljött most a meghívásunkra ide a gyülekezetbe. Vissza fogjuk adni még neki a szót a hirdetések után, hogy a református börtönmissziót ismertesse itt a gyülekezetben, és a persei pénzünkkel is a börtönmissziót szeretnénk ma támogatni. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor a házaskör, házaspári kör alkalma lesz, amelyre szeretettel várjuk a házaspárokat. Kedden délelőtt 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 7 órakor énekkari próba, 8:30-tól imaközösség, pénteken 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 8 órakor a férfi körű bibliaórát is megtartjuk. Szombaton úgynevezett konfis napot, konfirmációi előkészítőre járó fiatalok részére lesz egy együttlét, és erre szeretettel várjuk a fiatalokat. Hirdetem már most, hogy holnaphoz 1 hétre kezdődik az evangelizációs hét gyülekezetünkben, tehát november 24-től 28-ig minden este más valaki hirdeti köztünk az igét, erre is készüljünk imádságos szívvel. November 30-án, advent első vasárnapján megköszöntjük azokat a házaspárokat, akik ebben az évben érkeztek egy kerek évfordulóhoz, 25-50-60 éve házasok, és akik itt kötöttek házasságot a templomunkban, azokról tudunk, mert az anyakönyvben megtaláltuk őket, de hogyha vannak közöttünk olyan házaspárok, akik más helyen kötöttek házasságot, és szívesen hálát adnának együtt itt a gyülekezet közösségében is, jelezzék, hogy őket is meghívhassuk erre az alkalomra. Advent második vasárnapján este zenés áhítat lesz a gyülekezetben, erről is még később hirdetéssel leszünk. December 2-án kedden adventi idős délelőttöt tartunk, amelyre igyekszünk minden idős testvérünknek eljuttatni a meghívót, de erre visszajelzést kérünk, jelentkezést kérünk azért, hogy lássuk, hogy milyen létszámban leszünk majd együtt. Keresztény részétől hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Nagy Sándor Mihály 76 évet élt atyánk fiát, és Györkös Pál 67 évet élt atyánk fiát. Urunk, vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Már előző vasárnap is hirdettük, vagy vasárnapokon hirdettük, hogy a harangozói egyházfi állás ez év végéig van betöltve, december 31-én megürül, ezért 2026. január 1-től meghirdetjük a részmunkaidős állást, melynek részleteiről az érdeklődőket személyes beszélgetésben tájékoztatjuk. És imádkozunk azért is, hogy Isten rendelje ki a következő munkatársunkat. A múlt héten volt presbiteri gyűlésünk, és ennek a gyűlésnek az eredményéről, határozatairól Szabó István főgondnok testvérem tart egy rövid ismertetőt.
Kedves testvérek, döntöttünk a karácsonyi ajándékokról. Ilyenkor mindig a szolgálók, gyermekek, illetve az idős testvéreinket köszönjük ajándékcsomaggal. megközelítőleg 250 ilyen csomagot készítünk egyenként durván 3000 forintos értékben. Erre biztosítottunk forrást, 780 ezer forintot. Áttekintettük az elmúlt 6 év, 2020-tól a határozatainkat, hogy melyikek azok a határozatok, amelyek esetleg nem lettek végrehajtva, és találtunk ilyen határozatokat sajnos. Az egyik ilyen még 2020-ban a Covid előtt közvetlenül döntöttünk arról, hogy a verbőci kárpátaljai református gyülekezetet támogatjuk egy persejpénzzel, illetve voltak olyan eszközeink, ez a infrahősugárzó, amit át szerettünk volna nekik adni, és részben a Covid, részben utána a háborús helyzet miatt ez végül is elmaradt. Úgyhogy arról döntöttünk, hogy újra fölvesszük velük a kapcsolatot, és amennyiben szükséges, akkor a támogatást majd biztosítjuk számukra. Volt egy olyan döntésünk is, hogy ezeket a templom ablakokat, ugye mivel szimpla üvegezésűek, ezeket dupla üvegezésűre próbáljuk, hogy úgy mondjam, átalakítani. Ehhez viszont az örökségvédelmi hivatalnak az engedélye szükséges. Hát ez elmaradt, úgyhogy ezt felújítjuk ezt a feladatunkat. 2022-es konfirmálók ajándéka nagyot halló hurok kiépítése lett volna itt a templomban. Végül is műszaki okok miatt, tehát magyarul nem működött ez a hurok, itt volt egy próba, kiderült, hogy ez nem működik, úgyhogy ezt a konfirmálók ajándékát tulajdonképpen a templom világításának a megerősítésére, korszerűsítésére fordítottuk. Volt egy olyan, hát nem, ez egy mostani döntésünk, hogy a kisteremben, a gyülekezeti ház kistermében, irodájában hűtő-fűtő klímát szerelünk föl. Ugye a nagy teremben, meg különböző helyiségekben van már klíma, de ugye ebben a két helyiségben nincsen, és szükség lenne rá. És mivel napelemes rendszerünk van, tehát az áram tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, önmagunknak megtermeljük, nagy valószínűséggel költséghatékonyabb, mint az egész házat fűteni, az éppen az adott helyiségben ezeket a klímákat üzemeltetni. Úgyhogy erre kérünk 3 árajánlatot, és ez alapján döntünk majd arról, hogy melyik árajánlat szerint fogjuk elvégezni ezt a munkát. Még egy téma van, a temetőnek a helyzete, ugye a temetőt üzemeltetését most már az önkormányzatnak átadtuk, ők a üzemeltetők, viszont a sírhely adminisztrációja, a sírhely díjak, illetve ezzel kapcsolatos feladatok továbbra is ránk maradtak. Körülbelül 1000 olyan sírhely van, amelynek már nagyon évtizedekkel, de elmaradt a újraváltása. Áttekintettük azokat a sírhelyeket, amelyek több mint 50 éve lejártak. Látható is ennek a, hogy úgy mondjam, lejárt sírhelyeknek az állapota sokszor eléggé elhanyagolt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy legalább 15-20 olyan sírhelyet választunk ki, amelyeknek a felszámolását tulajdonképpen megkezdjük. Rendbe tesszük ennek a felszínét, ami nagyon elhagyatott, gazos, azokat letakarítjuk, van, ahol már fa nőtt ki, vagy bokor nőtt ki. Az A és a B parcelláról van szó, úgyhogy ezeknek a törvény szerint járunk el természetesen ezeknek a sírhelyeknek a hozzátartozóit, illetve amennyiben föllelhető, hogy úgy mondjam, megkeressük, illetve meghirdetjük ezeknek a sírhelyeknek a felszámolását. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Ja, nem, még van egy, bocsánat. A cipős doboz akció. Tavalyihoz hasonlóan idén is szeretnénk csatlakozni a Református Egyház karácsonyi szeretett csomaggyűjtéséhez. A nyilas misi program keretében cipős dobozokban csomagolt ajándékokkal tehetjük szebbé a nehéz helyzetben lévő családok gyermekek karácsonyát. A becsomagolt cipős dobozokat a gyülekezeti teremben gyűjtjük december 4-én és csütörtökön este és 7-én vasárnap az istentisztelet után. A tudnivalókról körlevelet is küldünk, és a kijáratnál elhelyezett fali újságon is lehet olvasni, illetve itt a persei mellett ilyen hosszú szalagokon lehet még információkat. Erről nyugodtan el lehet vinni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és ahogy az előző vasárnapokon is volt erre példa, a pátyi kovászda kenyér maradékát most is megkaptuk, hogy aki szívesen vinne haza kenyeret, egész kenyereket, az megteheti az Isten tisztelet után. Ne vesszen kárba, és juttassunk azoknak is, akiknek valamiért nem jutott volna. Iraz terjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket, ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. És most visszaadom a szót Gottfried Richard nagy tisztelet úrnak, hogy a börtönmisszióról szóljon hozzánk.
Szeretek köszöntöm a testvéreket, tényleg hálás a szívem, hogy a börtönlelkészi szolgálatról, a börtönmisszióról beszélhetek, az a szívemnek ez egy kedves témája, tudnék róla estig beszélni, de előre mondom, hogy önmérsékletet fogok tanúsítani, nem akarok hosszúra nyúlni, azért is sem, mert ugye egy kedves testvérem, Váradi Krisztián elkísért engem, aki nem olyan rég még éppen Vácon utána pedig Tökölön volt, és onnan szabadult, és most elfogadta a hívásomat, hogy jöjjön el és tegyen ő bizonyságot Jézus Krisztus szabadításáról. Előre mondom, hogy ő bent többször tett bizonyságot, de itt kém még nem, úgyhogy nagy kicsit izgul egy ilyen gyülekezet előtt, de fogadjuk majd szeretettel az ő gondolatait, szavait. A börtönlelkészi szolgálat. Úgy kezdeném, hogy általában arra gondolunk mi, hogy ott benne a börtönök falai mögött vannak a csúnya, rossz, gonosz, bűnös emberek. Itt kint pedig a tiszta, kedves és jó emberek. Semmiképpen nem így van, testvérek, én azt tudom mondani, hanem azt tudom mondani, hogy igazából benne a börtönökben olyan emberek vannak, akinek a bűneit a BTK, büntető törvénykönyv szankcionálja. Itt kint pedig olyan emberek vannak, akinek a bűneit a BTK nem szankcionálja a jelen pillanatban. Egy fontos, hogy megértsük. Talán akkor másképpen állunk is már az egész dologhoz hozzá. Magyarországon ma nagyjából 19 ezer ember van börtönben. 19 ezer ember. Sajnos elég könnyű Magyarországon ma börtönbe kerülni. Sok ember várja a behívóját is, hogy letölthesse a büntetését. Tehát elég sok ember. Általában helyhiány van bent. Ez egy város. 19 ezer ember. És a börtönmissziót korábban is próbálták végezni. Hát 90 előtt ez úgy történt általában, hogyha valaki be akart menni börtönbe szolgálni, akkor azt mondták általában a hatóságok, hogy hát be kell törni egy kirakatot, és akkor majd bemehet a börtönbe, és ott majd missziózhat, hogyha akar. 1990-től engedték a börtönmissziót, bejárhattak missziósok, és 2000-től, tehát kereken 25 évvel ezelőtt, az egyház és az állammal kötött együttműködés alapján létrejött a börtönlelkészi szolgálat. Ez úgy néz ki, hogy a történelmi egyházak mértékének megfelelően vannak katolikus kollégáim, római és görög katolikus, vannak református lelkészek, vannak evangélikusok, és van most már két rabbink is. Ez a létszám így összességében 41 fő jelen pillanatban. 22 katolikus kollégám van, nekünk 13 státuszunk van református lelkészeknek, 4 evangélikus kollégám van, és 2 rabbink van most már, 2 külön irányzatból. Ugye a zsidóság sem egységes, talán sokan ezt tudják. Miért lesz valaki börtönlelkész? Miért lettem én börtönlelkész? A válasz nagyon egyszerű, azért, mert erre kaptam Istentől elhívást. Én egy nagyon nehéz, mély helyről érkeztem Istenhez. Már úgy értem, hogy mély, nem gazdaságilag, vagy más egyéb szempontból, hanem olyan értelemben voltam én mélyen, hogy lelkiekbe egy reményvesztett, egy nyomorult, egy bűnben élő, egy megnyomorodott ember voltam, azt gondolom, és hogyha az Úristen annak idején nem könyörül rajtam, és nem szólít elő a bűnből, a mélységből az ő szent lelke által, és nem szólít életre az ő igény keresztül, akkor most vagy nem élnék már szerintem, vagy pedig valamelyik börtönben lennék én is. De Istennek nagy a kegyelme, és amikor én megtértem, akkor 19 éves koromban, akkor az volt bennem, hogy én erről a szabadításról akarok mindenkinek beszélni. És hát hol lehet leginkább erről beszélni? Hát a börtönökben. És 1998-ban az első útam, amikor teológus lettem, a Sátraújhelyi Fegyház és börtönbe ment, és ott megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy az ott lévő emberek értik azt, amit én mondok. Sok helyen nem értették korábban, főleg a teológusok, hogy miről beszélek, ott értették. És én igazából 1998 óta járok be börtönökbe szolgálni, akkor sokáig missziósként, és 2015. február 1-től vagyok, így szoktam mondani, jogerősen börtönlelkész. Magyarán ez azt jelenti, hogy van egy teljes jogalapom ahhoz, hogy én börtönökbe menjek, tehát a büntetés végrehajtás munkatársainak a része vagyok én is, tehát egy missziós bemegy időnként, sokan mondják, hogy hát börtönlelkész vagyok én is, mondja valaki, aki bement egyszer-kétszer már börtönbe, az nem börtönlelkész, az egy missziós esetleg. Egy börtönmissziós bemegy, és akkor mond valamit ott a börtönben, aztán abból lesz valami. De egy börtönlelkész az folyamatosan bent van, tehát én nem csak azt is tudom a nevüket az ott lévőknek, hanem tudom a cipőméretét is, és meg minden mást is. Én 2015-től 2025 elejéig, tehát kereken 10 évig voltam a Váci Fegyház is börtönlelkésze, és mivel ugye most már Érden lakunk és szolgálunk, ezért hát nagyon nehéz volt Érdről Vácra, Vácról Érdre közlekedni, ez napi 5 órát vett igénybe az életemből. Éppen ezért kértem, hogy ha lehet, akkor hadd kerüljek közelebb, és azért most a Gyorskocsi utcában szolgálok, ahol vannak férfiak is, és vannak nők is, és ugye nem egy letöltőház, mint például Vác volt, hanem egy előzetes ház, ami azt jelenti, hogy ha valakit látunk a híradóban, hogy elfogták, azt én másnap ott azzal tudok beszélni és találkozni. Hát egy megint más helyzet, egy más szituáció. Azt kell tudni, hogy a börtönben az emberek általában sokfélék, de van két nagy főcsoport szerintem. Az egyik az, aki bűnelkövető, aki bűnöző, aki azért jött, hogy hát ő ebből akar élni. Tehát az élet egy adott pontján, ugye mondtam, senki nem úgy indul el, hogy én bűnöző leszek, de volt egy pont az élet, azt mondta, hogy ez nekem jó, vagy jobb, mint a többi. És akkor elindult a bűn útján, egyre mélyebbre és mélyebbre. És az ilyen emberek általában úgy kijárják a bűnöző iskolát. Megvan az első, általában az első zárt intézet, például Szőlő utca, utána jön Aszód általában, utána fiatalkorúak tököl, és aztán ugye már kijárta az iskolát, akkor pedig jönnek a nagykorú intézetek, nagykorúsítják és megy tovább ezen az úton. Sok ilyen ember van. Az ilyen ember pontosan tudja, hogy mi merre, hány méter, jobban ismerik a BTK-t, mint némelyik jogász szerintem, tudják, hogy mi a középmérték, az összbüntetés, miből vannak kedvezmények, és hogyan van kedvezmény, mindent pontosan tud és ért. És van a másik csapat, aki pedig egyszerűen csak bűnelkövető. Egyszer az életben egy adott pillanatban volt egy rossz lépése, egy buta lépése, amikor valamit elrontott. Elcsábult. Ahogy fönn mondtam a szószéken is, hogy az ördög sokat kínál, hú, gazdag leszel, sikeres leszel, tisztelni fognak, pénzed lesz, tiéd minden, aztán keveset ad, és végül mindent vissza fog venni az ördög. És ott marad a vége, ahogy mondtam, a vaságy, a mákos ruha, meg a láda az ágy alatt. Ennyi. Ennyi az élet. Sokféle ember van bent, sokféle nyomorúsággal. Sokat lehetne beszélni a börtön életről, hiszen tényleg ez az életem, ebben élek én is, magam is. Csak hogyha annyit mondok, hogy rövidítem, hogy a börtön élet az egy kényszerközösség. Általában nem is a börtön önmagában a nehéz, hanem az emberek, akik ott vannak. Hiszen ha akarod, hanem össze vagy zárva 23 órán keresztül naponta emberekkel. Van egy óra séta lehetőség, de a többibe össze vagy zárva egy ilyen emberrel, egy kellemetlen emberekkel. Akinek papírjuk van arról, hogy nem alkalmasak a társadalmi életre. Össze vagy zárva az első perctől. És hogyha kint, itt vagy Pátyon például sétálsz az utcán, látsz egy kellemetlen embert, akkor arrébb mész. Egy pár méterrel. Ott bent ezt nem lehet megtenni. Ott föl kell vállalni a problémákat, is bele kell beállni. Sokan azt mondják, hogy hát igen, ott bűnözők vannak. De hogyha jobban megnézzük az emberek életet, akkor rájövünk, hogy hát akár mi is lehetnénk ott, hogyha valami másképpen sikerül. Például az, hogy valaki hova születik, hogy hol nő fel. Az érdi gyülekezetben néhány éve volt egy képzésünk, a Tanúim lesztek sorozatnak a képzése, és akkor a feleségem mondta, hogy mi lenne, ha bemennénk a Váci börtönbe, és minden tagja ennek a csoportnak, a Tanúim lesztek csoportnak, mindenki egy emberrel beszélgethetne. Isten úgy adta, hogy pont a feleségem a Krisztiánt kapta, én osztottam be az embereket, és volt a gyülekezetünkben egy ilyen fiatalos ember, és mondta, hogy hát azért ő nem kerülne börtönbe, és beosztottam egy olyan fiatal, aki vele egykorú volt, és rá kellett döbbenni a végére, nagyon megrázó volt a számára, hogy ha az élet egy picit másképp alakul, egy picit, akkor ő most ott lenne bent. De nem így történt, és ez kegyelem. Meg ha belegondolsz, hogy hova születünk, az sem mindegy. Azt mondják a szakemberek, hogy a körülöttünk lévő 5 embernek az átlaga vagyunk. Hogy hova születsz, hogy hol nősz fel. Amikor azt mondja nekem egy egyszerű roma fiatalember, hogy lelkész úr, az volt az egyetlen játékunk gyerekkorunkban, nem volt más, hogy kiszúrja ki a másiknak a szemét előbb. Mert ennyi volt az élet. A körülöttünk lévő 5 embernek az átlaga. És még valamit lelkészként jó elmondani, mégpedig azt, hogy a szülők nincsenek a helyükön, és leginkább pedig az édesapákat hadd szólítsam meg. Én börtönlelkészként bátran mondom azt, hogy ha Magyarországon az apák a helyükön lennének, akkor a börtönök üresek lennének. Akikkel bent találkozom, a 99,9%-ának nincsen semmiféle apa képe. Nem volt mellette apa. Ha volt, akkor valaki más volt mellette apaként, aki vagy törődött vele, vagy nem, vagy bántotta, vagy nem. Olyan megrendítünk, hogy jön valaki, hogy meghalt az apám, és akkor behívom az irodába, leülünk beszélgetni, és elkezdem beszéltetni, és rájön, hogy nem is ismert az apját. Van egy fénykép róla, de mondja, hogy amikor ő volt kint, a gyerek, akkor apa volt bent. Amikor apa már kint volt, akkor ő már bent volt. Meg egy másik kép, egy másik ilyen markáns kép a börtönnek a apa-fia viszonyáról, az, amikor azt mondja valaki, hogy apám egy nagyon erős ember volt, egy nagy, szép, magas, erős ember volt. Fölkapott, és csak úgy vitt a karjaiba, és berakott a fürdőszoba ablakon. Magyarán arra használták a gyereket, hogy már lopjon. Berakták a nyitott ablakon keresztül, nyissa ki az ajtót. Ennyi képe volt az apukájáról. Drága testvérek, nagyon kell vigyázni éppen ezért. Legyél hálás azért, mert Isten oda helyezett, ahova helyezett éppen. És megtartott ott, ahol éppen megtartott. És még egy dolgot meg kellett tanulnom, aztán utána átadom a Krisztiánnak a szót, én pedig azt kellett megtanulnom a börtönökbe, hogy, és ez nagyon fájdalmas volt nekem lelkészként, megmondom őszintén, hogy valaki nem lehet segíteni. Tehát valakit kiemelsz a mélységből, elmondod neki az evangéliumot, az örömhírt, segíted tisztára, száraz lábra állítod, száraz talajra állítod, sziklára állítod a lábát, és megint visszafekszik ugyanabba a gödörbe, amiben korábban volt. És megint fölemeled, és megint helyreállítod, és megint visszafekszik abba a gödörbe. Valakin nem lehet segíteni. Vagy valakinek ott és akkor éppen nem lehet segíteni. Aztán később majd lehet. Van egy érdekes történetem, hogy egyszer valaki jelentkezett hozzám. Ugye van egy ilyen kioszkrendszer, és azon keresztül egy érintő paneles rész minden börtönfolyosón, és van a minden fogadónak egy kis kártyája, és az a le tudja ott csippantani, és utána beüti a PIN-kódját, és akkor tud kérni segítséget, lelkészi meghallgatást, meg pszichológusi meghallgatást, meg minden mást is. És valaki így jelzett felém, hogy szeretne velem beszélni. Ugye ez egyből megjelenik a számítógépemen, és akkor látom, hogy XY-on akar velem beszélgetni. És megkerestem az illetőt, és akkor elvittem az irodába, leültünk nyugodtan, és mondom, parancsoljon, mit szeretne nekem mondani, vagy mit szeretne tőlem kérdezni. És mondta, hogy hát cigi kellene, meg kávé. És mondtam, hogy hát ebben momentán nem tudok segíteni. Bármi másba segítek, de ebben nem tudok segíteni. Hát akkor nem segít? Mondom, ebben nem tudok. Hát akkor jó, akkor elmegyek. És ott fölállt, és el is ment. És eltelt nagyjából 1,5-2 év, emlékszem rá, hogy el is vitték egy másik intézetbe, és az ember megint bejelölt, és megint kért a segítségemet. És akkor mondom, jaj, megint jön a cigi és a kávé. És olyan megdöbbentő volt, hogy leült, megint eljött az irodámba, leült, és mondja, emlékszik az előző találkozónkra? Mondom, lehet azt elfelejteni? És akkor mondja, hogy szeretnék érte bocsánatot kérni, hogy akkor úgy álltam önhöz, ahogyan álltam, és azt kérem tisztelettel, hogy kezdjük újra a beszélgetést. Beszéljen nekem Istenről. És olyan nagy dolog az, hogy valóban az Isten munkálkodik. És még egy gondolat tényleg, és ezzel tényleg lezárom, és akkor Krisztián, hogy kérem, hogy jöjjön, és akkor beszéljen az ő megélt szabadításáról, hogy amúgy a börtönlelkész szolgált szám a legjobb dolog a világon, mégpedig azért, mert igazából ezt nem én végzem. Baj lenne, hogyha én végezném, mert igazából azt tapasztalom meg napi szinten, minden egyes nap, hogy én bemegyek, elmondom az evangéliumot, aztán hátrább lépek, és csodálom Istennek a szabadító munkáját. Tehát igazából az evangélium, az ige, Isten szent lelke önmagába cselekszik ott nélkülem, emberi érintés nélkül, és ez a legjobb dolog. Utána már csak tudok segíteni, hogy az a növény a szépen növögessen, de De nem tudok én életre szólítani senkit, hanem valóban az evangélium csodáját látom, szemlélem naponta is. Ezért hálás is vagyok, mert igazából ez betölt örömmel. Tehát kérdezik gyakran, hogy nem vagyok kiégve, hát ha naponta látok ilyen szabadulásokat, szabadításokat, hát hogy égnék ki, hanem ez tart erőben és életben. Tényleg csak annyit, hogy akkor Krisztián most már pár hónapja szabad, tökörről szabadulhatott, és Isten megadta neki azt, hogy kapott munkát, egy kevés pénzzel a zsebébe tudott újat kezdeni, és Isten megadta azt, hogy teljesen valóban tudja szabadon élni az életét, a saját keresetéből él. Nyilván nem könnyű az élete, és próbálja helyreállítani a gyerekeivel a kapcsolatát, de igazából Istennek az erejét ezt megtapasztalja továbbra is. Közben rájut arra, hogy most már van unokája is, és ő is keresi, hogy tudjon vele közösségre lépni. Én csak egy mondattal szeretném zárni ezt a részt, testvérek. Én azt kérem tisztelet és szeretet mindenkitől, hogy imádkozzunk a börtönben folyó szolgálatért, mert rengeteg ember élete múlik ezen. Köszönöm, testvérek. És az áldásvétel előtt énekeljük el a mi záróénekünket, amit tanultunk is, ami valóban erről a témáról is szól. A 748-as éneknek mind a három versét, aztán majd vesszük az áldást. Az első vers így kezdődik, bűneid átkos börtöne alján. Áldás fennáll vegyük, testvérek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Krisztus Jézust. Amen.